Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Bár a II. Vatikáni Zsinat által megalkotott dokumentumok közül az egyház életében a leglátványosabb változásokat a Sacro Sanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció hozta, a világ figyelmét pedig a Gaudium et Spes, a modern világhoz való viszonytárgyaló megnyilatkozás vonta magára, dogmatikai értelemben a legfontosabb, a kezdő szavai alapján Lumen Gentium, a népek világossága címen ismert, az egyház önértelmezését újra fogalmazni hivatott anyag volt. Hagyományos a tanításban sok századon keresztül élő megfogalmazás szerint, amely bár nem felelt meg a modern kor szemléletének, az egyház elsősorban társaságnak vagy intézménynek volt tekinthető. Ezt az intézményt Krisztus alapította szervezettel, vezetőkkel, tanítással, törvényekkel és szentségekkel ruházta fel, hogy lényegében változatlan és változhatatlan módon fennálljon az idők végezetéig, az ő második eljöveteléig. Mindebből egy statikus egyházkép következett, amelyben Krisztus és egyháza kapcsolata lényegében formális és külsődleges, elsikkad az, hogy maga az egyház lényegében eleven valóság, misztérium, a fiú jegyese, de egyben misztikus teste. Túlzott hangsúlyt kapott ebben a modellben a hierarchikus szervezet, a tanító tekintély és a jogi szempontok túlértékelése, a sokféleséget semmilyen értelemben nem tűnő egység és egyformaság. Ebben az értelmezésben egyfajta arisztokratikus rend uralkodott a klerikusok és a laikusok között, de a papság soraiban a papi püspöki renden lévők és a mindenkori pápa között is hatalmasra növelve a távolságot, a tanító és kormányzó tekintély pedig még hitünk és az egyház létének alapját jelentő szentírást is háttérbe szorította. Időközben azonban a világ és vele akarva akaratlanul az egyház is változott, a 19. század második felétől a hagyományos egyházkép látványosan vált tarthatatlanná. Így már az első vatikáni zsinat tervezett témái között is szerepelt az egyháztannak, az egyház önértelmezésének kérdése, ám a tanácskozás félbeszakadása miatt, de a hagyományos értelmezés szívós továbbélésének is köszönhetően egy ilyen teológiai munkának az elvégzése bő 3 emberöltőnyi késedelmet szenvedett. Az egyház önértelmezésének kérdése így csak 12. Pius idejében, 1943-ban került napirendre, amikor a Szent Atya közreadta Mystici Corporis, misztikus test kezdetű körlevelét. Ennek szövegében az egyháznak, mint Krisztus misztikus testének gondolata már szerepelt, egy újfajta önértelmezés más lehetséges megközelítései viszont, amelyeken már egész a régi egyházi hagyományra támaszkodó teológiai iskolák sora dolgozott, még nem jutott szóhoz. Mint számos más kérdésben, így ebben is 23. János pápa trónra lépése és egy új egyetemes zsinat összehívásának bejelentése hozott változást. Miután a Szent Atya bejelentette szándékát új zsinat összehívására, egy körlevélben szólította fel a világ püspökeit arra, tegyenek javaslatokat a zsinaton tárgyalandó témákra. A beérkezett számtalan javaslat szinte egyöntetűen nyilatkozott arról, hogy a zsinat fő témájának az egyház önértelmezésének kérdését kell tekinteni. Mindez találkozott 23. János pápa szándékával is, aki, amikor még 1960 nyarán felállította a zsinatot irányítani hivatott központi bizottságot, annak feladatává tette egy De Ecclesia munka címet nyerő dokumentum tervezetének előkészítését. Követte ezt azoknak a szakbizottságoknak a megalakítása, amelyek feladata tárgyalásra szánt tervezetek előkészítése volt. A hatalmas mennyiségű beérkezett javaslat birtokában lázas munka kezdődött ezekben a szakbizottságokban, amelyek sorában a témát gondozó teológiai szakbizottság is ott volt. A munkát irányító ottaviani bíboros döntően a kúria szemléletét képviselő munkatársak bevonásával egy előzetes, 13 pontból álló tervezetet készített elő, amely a zsinati munka megindulását követően igen éles vitákat váltott ki, hiszen a téma kidolgozásának tétje az volt, az atyák megerősítik a hagyományos, triumfáló egyházképet, vagy pedig ökumenikus szellemben és lelkipásztori nyitottsággal új megfogalmazást adnak Isten népek közösségének, vagy megmaradnak a régi jogi, intézményi szemlélet keretei között. A teológusok által javasolt, ekkor még elsikkadó megközelítés szerint ugyanakkor már megfogalmazódott az a nézet, amely az egyház lényegét Isten népeként, Krisztus testeként és ős szentségként kívánta értelmezni. Ezek után nem meglepő, hogy a már az első ülésszakon témaként szereplő ottaviani féle kúriai tervezet nem nyerte el az atyák tetszését. Az anyag előzetes vitájában felszólalók közül Montini bíboros Krisztus és az egyház közötti kapcsolat részletes tárgyalását hiányolta, Döpfner kardinális az Isten népe kifejezés tartalmi kifejtését és a püspöki testület egyháztani értelmezését találta kevésnek. Ezen túl a bírálók hiányolták az egyházatyák nézeteinek figyelembevételét, de nem azonosultak a szöveg harcosan hitvédő szemléletével sem. Végül is a tervezetet az első ülésszak végén teljes átdolgozásra visszautalták az illetékes szakbizottság elé, amely időközben olyan nyitott szemléletű szakértőkkel egészült ki, mint Henri de Lubac vagy Yves Congar. A kezdeti sikertelenségen okulva maga a pápa adott útmutatást az átdolgozáshoz, erre támaszkodva pedig 63 tavaszára kialakult a tervezett téma tárgyalásának szerkezete. Így az első tematikai egység feladata az egyház misztériumának megvilágítása lett, amelyet a másodikként az intézmény a hierarchikus felépítés tárgyalása követett, különös hangsúllyal a püspöki hivatalra, a püspöki és a pápai hatalom viszonyának tisztázására. A harmadik nagy tematikai egységet az egyháznak, mint Isten népének tárgyalása jelentette, különös hangsúllyal a világi hívek szerepének újragondolására az egyház teljes közösségében. Idáig jutottak az előkészületek János pápa halála idején, az utód, 6. Pál azonban megválasztása után az átdolgozott tervezet alkalmasnak tűnő állapotára tett javaslatot. Az új pápa egyik első kívánsága az volt, hogy szívügyének megfelelően a De Ecclesia téma az egyház dogmatikai önértelmezésének vagy újraértelmezésének ügye élvezzen elsőbséget a zsinaton. Úgy fogalmazott, hogy a pápai egyházfőség és tévedhetetlenség az első vatikáni zsinaton kimondott tanítását érintetlenül hagyva, különösen a püspökök testületének az egyházban betöltött szerepéről, a püspöki kollegialitásról, a pápai és püspöki hatalom viszonyáról, az egyház struktúrájáról szóló kérdések tisztázását várja. Azt, hogy kerüljön méltó helyre a püspökök testületének tanító és kormányzó szerepe a tanításban. Kimondta, hogy szándéka szerint az egyház kollektív kormányzása felé tett lépéseket remél, egyben pedig felvetette egy olyan rendszeresen működő, a pápát segítő testületnek a létrehozását, amely azután a püspöki szinódusok intézményében öltött testet. Szorosan ezzel összefüggésben beszélt az egyház belső, nem pusztán intézményi szervezeti megújulásának szükségességéről, amely lelki, szellemi, lelkipásztori feladat az élet minden területén a hagyomány és az újítás egyensúlyának és a Krisztus központúság elvének tiszteletben tartásával, a világiak szerepének tisztázásával és az ökumenikus nyitás lehetőségének megfogalmazásában kell, hogy végre menjen. Az átdolgozott tervezet ezek után 63. szeptemberének végén került ismét a zsinati plénum elé. Ekkor alakult ki a dokumentum végleges szerkezete, amely immár 8 fejezetre tagolódott. A 2 bevezető fejezet az egyház misztériuma és Isten népének fogalmát tárgyaló részek már ekkor elnyerték közel végleges formájukat és a zsinati atyák tetszését. Nagy vita támadt viszont a 3. rész, az egyház hierarchikus alkotmánya és a püspöki hatalom témájában. Itt ugyanis a püspöki kollégium kormányzati és tanító hatalmát a pápa az első vatikáni zsinat által tanított tévedhetetlenségével és teljhatalmával kellett megfelelően összhangba hozni, amit éles viták után úgy sikerült megfogalmazni, hogy a kollégium egésze, a pápával, aki maga is püspök, egységben és közösségben a teljes lelki és tanítóhatalom birtokosa. A szolgálati papság megítélésében viszont nem voltak viták. Egyedül a diakonátus intézmények megújítása körül támadtak nézeteltérések. A tervezet 4. része, leválasztva az Isten népe teológiai fogalomról, a hívők egyetemes papsága szellemében tárgyalta a világi hívők szerepét, a következő részben pedig az került megfogalmazásra, hogy az egyház minden egyes tagja számára az életszentség megélésének útját kínálja. A szerzetesi életről szóló rövid szakaszt követően került sor a földi, zarándok egyház és a mennyei egyház egységének tárgyalására, az egyház létezésének üdvtörténeti jelentősége megvilágítására. Végül az utolsó nagy téma Szűz Mária szerepének Krisztus és az egyház misztériumában való elhelyezése volt. Ez a rész az eredeti tervezetben nem szerepelt, mivel az előkészítés idején még önálló mariológiai dokumentum szerepelt a tervek között, sőt, 12. Pius pápaságának utolsó éveiben még egy új Mária dogma kimondásának lehetősége is felmerült konzervatív egyházi körökben, ám végül mély dogmatikai megfontolásból az ebben a témában készített tervezetet az egyház misztériumának részeként a Lumen Gentium szövegébe illesztették. A zsinat 2. ülésszaka idején folyó vitáknak és 6. pár sürgetésének köszönhetően végül kialakult egy olyan konszenzus az atyák között, amely lehetővé tette, hogy a 2. és a 3. zsinati ülésszak között az illetékes szakbizottság immár végleges, elfogadásra alkalmas szöveget állítson össze. Hiába volt azonban a tervezet alapos átdolgozása. A 3. ülésszak már első plenáris ülésén ismét összecsaptak az indulatok. az egyház hierarchikus szervezetéről szóló megfogalmazások sokak ellenállásába ütköztek. Különösen a püspöki kollegialitás megfogalmazásának ellenzői voltak számosan, akik ebben a pápai hatalom korlátozását látták, de nagy felzúduláshoz, aláírásgyűjtéshez és nyilvános tiltakozáshoz vezetett az is, hogy a zsinati titkárság olyan magyarázó megjegyzéseket csatolt a szöveghez, amelyek jelentősen módosították a pápai és püspöki hatalom viszonyáról korábban már közmegegyezéssel megfogalmazottakat. Így ismét átdolgozás következett. Ennek megtörténte után novemberben aztán a zsinat 6. pár sürgetésére ismét tárgyalásba vette a Lumen Gentium az egyházról szóló konstitúció szövegét. Ennek immár sokadszor módosított szövege végre egészen új megfogalmazásban tárgyalta a szentírás, a hagyomány, a tanító hivatal fogalmait és azok egymáshoz való viszonyát, és ennek volt köszönhető az egyes fejezetek egyenkénti jóváhagyását követően a zsinatnak a Lumen Gentiumot a Szent Atya nagy örömére és megnyugvására november 21-én záró szavazáson történő helyeslése. Kedves hallgatóim, ez a mai időnk lejárt. Legközelebb a Lumen Gentium részletes áttekintésével folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.